A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
A műsor támogatója a Visit Hargita. Minden, amit Hargita megyéről tudni kell. Visithargita.ro.
5 perccel múlt 4:11, jó napot kívánok, Agyagási Levente vagyok. Újabb szakaszához érkezett az a klímakutatási projekt, amely az éghajlatváltozás egészségkockázatait vizsgálja. Napjainkban egyre több szó esik a globális felmelegedésről, az éghajlatváltozásról és környezeti egészségügyi hatásokról. Az együttműködésben résztvevő szervezetek képviselőinek utolsó ülését az írországi Korkban tartották, ezúttal a Zöld Város önkormányzati akcióterv volt a téma, valamint az, hogy mi áll a stratégiai fogalmak hátterében. Mai meghívottaim a Marosvásárhelyi Émil Paládé Orvosi Gyógyszerészeti Tudomány és Technológiai Egyetem professzora dr. Ábrám Zoltán, és a Marosvásárhelyi Fókusz Öko Központ vezetője, dr. Hajdu Zoltán. Tisztelettel köszöntöm Önöket, jó napot kívánok!
Sok szeretettel üdvözöljük a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit.
Telefonszámunk 0265-2220-22, SMS számunk 0740-274-165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk, kukac@marosvasarhelyiradio.ro. Amennyiben kérdésük van, ezeken az elérhetőségeken feltehetik. Professzor úr, hogy áll most ez a klímakutatási projekt? Legutoljára nemrégiben találkoztak a résztvevő szervezetek.
Ez egy 3 éves kutatás, illetve projekt, amely jövő esztendőben február végén jár le, éppen ezért egy utolsó közös találkozóra, megbeszélésre Pécsen kerül sor, hiszen Pécsi Egyetem a fő koordinátor. Különböző szervezetek, egyetemek vesznek részt, összesen 5, illetve 6. Az egyik az éppen az írországi Kork városának az egyeteme. Hát ez a város nagyjából 200 nagyobb lakosságában Marosvásárhelynél, Írország második legnagyobb városa, és hát amint a kutatás elvárja, ott találkoztunk a kutatásban részvevők, egyrészt saját dolgainkat megbeszélendő, hiszen itt még a befejezés szakaszában vannak bizonyos oktatási segédanyagok. Ennek a projektnek ez a célja, hogy különböző szinteken, tehát az egyetemisták alapképzésétől kezdve egészen akár az orvosok ismert anyagának a bővítése céljából klímaváltozással kapcsolatos egészségügyi ismereteket promoválni. És másrészt pedig volt egy konferencia jellege is, ahol különböző előadásokat hallgathattunk meg, és hát itt tapasztalhattuk az ottani valóságot, és én azt hiszem, hogy ez egy valóban egy jó példa, a korki példa.
Mi az ottani valóság?
Hát ott kezdődik a valóság, hogy mondjuk egy szemetes kukára ránézek, és akkor ott van a címke, hogy zöld Korkváros, a zöld város, klíma akcióterv, és ennek nem csak a reklám jellege van meg, hanem a valósága is. Persze, ha Írországról beszélünk, könnyű zöld stratégiákról beszélni, hiszen sokat esik az eső, és zöld a fű is, meg hát a lóerre a zöld szín a fő nemzeti szimbólum, de mindezeket félretéve, hát Írország egy jóléti társadalom, magasak az árak, de magasak a befektetések is, és ez tapasztalható, és maga az egyetem, ahol ugye nyilván ezek az események lezajlottak, hát nagyon szép zöldövezettel van körbevéve, folyó, állatok, növények, fák, tehát egy gyönyörű környezet, és az egyetem is hirdeti ezt a zöld jelleget, tehát mint zöld kampusz, vagy zöld fórumot úgymond szerveznek, ugye az oktatást is bővítik, amint már említettem, különböző irányokba, tehát ezt próbálják a lehetőségek szerint józan észre képviselni, és én azt hiszem, hogy valóban elérkezett a józanságnak is az ideje, és itt azért, amíg el nem felejtem, hadd utaljak arra is, hogy most egy nagy klímacsúcs zajlik Bakuba, és azt hiszem, hogy pontosan a józanság észszerűség jegyébe kell akármilyen szinten gondolkodnunk.
Az Émile Palladi Egyetem mennyire hasonlítható a Corky Egyetemhez ezen a téren?
Hát olyan téren, hogy a Vásárhely Egyetemnek is nagyon szép a parkja, tehát lehet, hogy ha zöldövezetet nézem, akkor kiemelkedik akár Románia szinten, talán cáfoljanak meg az itt lévők, de én büszke vagyok arra, hogy valóban szép egyetem. Meg
az Orvosi Egyetem, de hát más egyetem, más képületen
hát
nézzük
az Orvosi Egyetem, igen. Meg hát az most, hogy mi lesz a megvásárolt területeken, és milyen zöldövezet lesz, ugye a MOL épületek, vagy a postapalota körül, na hát az már egy kicsit más téma. Ebben nem vágunk bele. Most nyilván egészen mások az adottságok, de a lényeg az, és végül is az akciótervek is erre vonatkoznak, hogy ki kell indulni egy adottságból, mert más a közlekedés X városba, vagy Y városba, vagy adott egyetemnek más a felépítése, mint a másiknak. Viszont ami a lényeg az, hogy kell egy megfelelő magas szintű összefogás, akár a döntéshozók, a polgárok, vagy egyetem esetén nyilván egyetem vezetősége, a diákok, a támogatók, financiális, pénzügyi, privát szektorban akár dolgozók között, és amelyben van egy összefogás, akkor sikerül olyan terveket kidolgozni, amelyek előre mutatnak, és nem esetleg egy helyben áldogálnak.
Hajdú Zoltán hogyan látja ehhez képest Marosvásárhelyen, hol állunk? Létezett valaha is akcióterv egy zöld város létrehozására?
Hát amikor megnézzük ezeket a városokat, amelyek ilyen szépen néznek ki, ilyen jól néznek ki a környezeti szempontból, akkor meg kell nézzük, hogy mi az oka ennek, és hát nyilván Nyugat-Európában sem minden város ilyen szép, ilyen környezetbarát, és azok a városok, amelyek igyekeznek a polgáraik számára egy kellemes, egy vonzó környezetet teremteni, azok nagy részt tagjai valamilyen professzionális szervezetnek, többek között a Klímaszövetség is egy ilyen szervezet, és ez egy nagy lehetőség, amely segít abban, hogy azt a tudást és azt a gyakorlatot, aminek segítségével ki lehet dolgozni ezeket az integrált fejlesztési terveket, azokat az illető város megvalósítsa. Vásárhely is tagja már több mint 10 éve a Klímaszövetségnek, és ez egy nagy lehetőség, tehát a jövőben azt javasolnám, hogy a tudást, amely a Klímaszövetségben, a Klímaszövetség tagjai a tagjai rendelkeznek, azt Vásárhelyre is át lehetne ültetni, és itt az egyik legfontosabb dolog az, hogy tényleg multipartnerális kapcsolatokat kell teremteni. Tehát rá kell jönni arra, hogy a polgármesteri hivatal az nem minden tudásnak a birtokosa, hanem a városban még nagyon sok más szereplő van, és ezeket a szereplőket be kell vonni. A másik nagyon fontos kérdés ebben az esetben az, hogy a fejlesztési terveket azokat párhuzamosan vagy egymást segítve kell létrehozni. Tehát nem működik az, hogy most van egy közlekedési stratégia, és utána van egy zöld területfejlesztési stratégia, mert sokszor ezek a stratégiák egymásnak ellentmondanak, és lehet, hogy nagyon jó szakember, aki a közlekedés politikát kialakítja, vagy a közlekedés stratégiát kialakítja, de valószínűleg, hogy fogalma sincsen a zöldövezetekről. A lakosság viszont, a város lakók, azok a városban élnek, azok nem különböző közlekedési, zöld terület, más területfejlesztési stratégiák alapján élnek, hanem ők egy kellemes várost akarnak. És ezért nagyon fontosak ezek az úgynevezett integrált stratégiák. Én amikor Strasbourgban a környezetmenedzsment analízis mesterit végeztem, akkor a tanfolyam első mondatai között volt az, hogy nagyon sok specialista van, aki szűk területen nagyon jó specialista, például a környezetvédelem területén nagyon sok jó biológus van, de egy város az egy komplex rendszer, tehát ott olyan szakértőkre van szükség, akik rálátnak a rendszerre, és aki a rendszer különböző elemeit hangolni. És hát sajnos Romániában úgy tudom, nincsen ilyen egyetem, és külföldön is, itt Strasbourgban is többen végeztünk, de úgy tudom, hogy én egyedül tértem vissza az országba, tehát nagyon fontos lenne, hogy a polgármesteri hivatalok azok együttműködjenek olyan szakértőkkel, akiknek megvan az a tudásuk, hogy a rendszert egységében látják. Ez egy új szakma, vagy egy új szakterület, és azok a városok, amelyek ilyen szépen néznek ki, ahol ilyen kellemesen érezzük magukat, azok valószínűleg, hogy rendelkeznek ilyen szakemberekkel, és rendelkeznek ilyen stratégiával is.
Ha szabad, akkor én is alátámasztanám az együttműködés fontosságát, és hogyha azt mondom, hogy most nem csak klímaszövetségről beszéltél, de zöld város, vagy valamikor tiszta levegői városokról beszélünk, egészséges városok, akkor ezek hálózatként működnek, tehát létezik egy hálózatuk, egyfajta szövetségük, és ez mindez erősíti egymást, és a közös cél az mindenütt az, hogy az ottani polgárok egészségesebben éljenek, gazdasági prosperitás legyen, és mind az otthonaikban, mind a munkahelyükön, vagy a különböző egyéb tevékenységeikben minél szívesebben éljenek, tehát ne kívánkozzanak el, sőt szeressenek ott lenni. Tehát a Marosvásárhely polgár szeresse Marosvásárhelyen élni, a Korki polgár mondjuk éppen ott élni nyilvánvalóan az ottani életkörülmények szerint. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, ez az együttműködés, és ehhez, és mi is, amit láttunk, egy nagyon komoly akcióterben, lebontva a szervezetekre, programokra, és hát az persze más kérdés, hogy ehhez 10 millió, 100 milliós eurós vagy fontos tételeket is ugye mellékelnek, viszont nem csupán a pénzről van szó, hiszen sok pénzzel rossz irányba mehetünk, és akkor utána sok pénzzel helyreállítjuk azt, tehát sokkal többről van szó.
És hogy konkrét példáról is beszéljünk, mert nyilván általánosságban nagyon szép, de például Vásárhelynek az egyik hiányossága, hogy nincsen egy nagy központi parkja, ami a legtöbb városnak van egy nagy központi parkja, ahol ugye...
De azt mondják, hogy ott a Somostető, ugyan nem központi, de hát azzal a zöld várost kipipáltuk.
Igen, hát ezt lehet mondani, de valamennyien tudjuk, hogy nagyon jó lenne egy nagy központi park, és Vásárhelynek szerencsére megvannak erre az adottsága is. És egy olyan fantasztikus helyen van Vásárhely, ahol az is... adott, megadott, hogy egy folyó szeli át a város. Tehát látjuk, hogy azok a városok, amelyeket folyó szel át, akár hazai példákat is nézhetünk, Nagyvárad, Arad, Temesvár, azok kihasználják ezt a lehetőséget. És itt nagyon jó lenne, hogy a stadion mögötti területet azt egy ilyen nagy muníciumparkká alakítsák ki, de itt megint hangsúlyozom, hogy nagyon fontos lenne, hogy párhuzamosan a közlekedést oldják meg, ott van mellette a vasút, ahol lehetne egy helyi érdekeltségű vasútat kialakítani, a város minden részében odahordaná az érdeklődőket, ott van a Maros, Aradon is, Temesváron is közel a vízhez, nagyon sok megvalósítás, nagyon sok akár vendéglő, akár sport egyesületek ajánlanak tevékenységi lehetőséget a városlakóknak, úgyhogy nagyon fontos lenne, hogy ezeket a terveket párhuzamosan egyszerre dolgozzák ki, és amikor a finanszírozás is keressük, mert itt nyilván szó van pénzről is, akkor azt mondják, hogy sokkal könnyebb az Európai Uniótól is lehívni pénzeket, amikor úgy látszik, vagy úgy is van, hogy hosszú távú tervekbe fektetjük be, és olyan tervekbe, amely a város lakosságának az érdekeit, az egészséges életét szolgálja, és a jó közérzetét, és ezáltal természetesen a gazdasági prosperitás is egy nagyon fontos szerephez jut, mert ha az emberek jól érzik magukat, egészségesek, akkor nyilván más kedvel vállalkoznak, és más kedvel jönnek, települnek le ebbe a városba, vagy más kedvel maradnak itt ebben a városban, mert egy vonzó, élhető városról beszélünk.
Reggel első dolgaim között minden nap az szerepel, hogy rápillantok az időjárás előrejelzésre, hogy tudjam, hogy mi vár rám aznap. Napok óta, vagy hetek óta most is nézem az időjárás előrejelzést. Azt írja, a légszennyezettségi index egészségtelen az érzékeny csoportok számára. Mennyire befolyásolja ez a mindennapi közérzetünket, létünket, amikor ilyen információkat látunk? Sajnos nagyon sok település van Európában ebben a helyzetben, gondolom, hogy Cork városa éppen nincs, de azon túlmenően, hogy elriasztja az embereket, azokat, akik adott esetben ide letelepednének. Milyen befolyással lehet ez, professzor úr, a közérzetünkre, a mindennapjainkra, hogyha ha már így indulunk, hogy ez a környezet, hát bizony káros az egészségemre azzal, hogy itt vagyok?
Hát nyilván egy rosszabb hír az negatívabb hatást kelt, viszont én pozitív hírrel jöttem ide, hiszen ahogy a Sáros utcába az autóval befordultam, éppen láttam ott, hogy egy kicsi zöldövezetet alakítanak, én még padot is tesznek, úgyhogy vannak mindig jó és rossz hírek az életünkben. Nyilvánvaló, hogy amikor beszélünk zöld városról, egészséges város, stb., akkor az egyik fontos elem a levegőnek a minősége, és az is nyilvánvaló, hogy egy városnak ahhoz, hogy gazdaságilag előre haladjon, szüksége van iparra is, meg közlekedésre, és pontosan ezek a projektek pontosan ennek a javítását célozzák, mert azzal, hogy zöldövezetet hozok létre, az nem csak a mozgást segítem a polgárok számára, hogy akkor jobb levegőt úgymond szívjon, vagy éppen víz mellett olyan övezeteket alakítani ki, és erre jó példák is vannak Marosvásárhelyen. Egyébként nemrég a Tudornegyedben ugye egy új park jött, szabadidő központ jött létre, és ezt lehetne folytatni, ha van egy stratégia, hogy...
De az, ha jól emlékszem, az is egy legalább 20 éves terv, nem is tudom mikor, talán 2000-es évek elején vetődött fel először.
Hát igen, sőt, ahogy tudom, az még egy nagyobb terv lett volna, de hát végül ennyit sikerült megvalósítani. Tehát nyilván alternatívákat is jó, ha biztosít a város, viszont visszatérve hát a levegőszennyezésre, nyilván ez Marosvásárhelyen is a többé-kevésbé működő kombinács egyéb ipari egységek mellett létező gond, ezzel szembesülnünk kell. Viszont azzal, hogy statisztikák szerint valamelyes nőnek különböző légúti betegség, nyilván krónikus légúti betegségek, tüdő, például a tüdőtágulat az a város lakószennyezett területen 4-5-szörös, és ennek a talaján egyébként kialakulnak. Hát most én ezeket nem részletezem, hiszen nem ez a fő témánk, de talán egyezünk meg abba, hogy mindent megtenni közlekedés szempontjából, kerülőutak, ipari szűrők, zöldövezetek is folytathatnánk egyéb ötletekkel, javaslatokkal, hogy az élhetőbb legyen, és legyenek alternatívák. Tehát az is fontos a polgár számára, hogy esetleg legyen alternatíva, legyen lehetősége.
Mai meghívottaim a Marosvásárhelyi Émil Paládé Orvosi Gyógyszerészeti Tudomány és Technológiai Egyetem professzora dr. Ábrám Zoltán és a Marosvásárhelyi Fókusz Öko Központ vezetője dr. Hajdu Zoltán. Környezetvédelemről, zöld városokról beszélgetünk mai műsorunkban. Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk, kukac@marosvasarhelyiradio.ro. Amennyiben szeretnének hozzászólni a műsorhoz, ezeken az elérhetőségeken megtehetik. Hajdu Zoltán, hogyan látja, miért veszélyes az az álláspont, amire hát lassan sokan helyezkednek, hogy mi már úgysem tehetünk semmit. Például a marosvásárhelyi légszennyezettség esetében ülhetünk karba tett kézzel, várjuk azt, hogy majd valaki tesz valamit, vagy ne talán úgysem lehet semmit már változtatni?
Hát a környezetvédelem területén nagyon furcsa helyzettel állunk szembe, mert sokáig azt hitték, hogy a a kérdések megoldása az technikai jellegű. Tehát technikai megoldásokat keresünk, és a helyzet javulni fog. Ez igaz is nagy mértékben, tehát a technika nagyon sok mindenben segít. Lássuk például a levegőszennyeződés, hogyha visszagondolunk a 90-es évekre, akkor az autók sokkal jobban szennyeztek, és a levegő minősége még sokkal rosszabb volt, tehát a motorok, a technikai feltételek javításával eredményeket értünk el.
Ez
tagadhatatlan. Viszont, hogyha csak a technikai megoldásokban gondolkozunk, akkor a kérdés megoldása reménytelen, mert nyilván egyre több autó, ha jobb minőségű autók voltak, akkor egyre több autó járt a városban, és nem csak a levegőszennyeződés probléma, hanem a területfoglalás, egyszerűen már nem lehet mozdulni az autóktól. Tehát ezért nagyon fontos, hogy a környezetvédelem kérdéseit azt szociális szempontból és egy integrált fejlesztés szempontjából is tekintsük. Tehát nagyon fontos lenne egy városban, hogy megnézzük, hogy miért járnak annyit az emberek, miért kell a város egyik feléből a másik felébe átmenni, és akkor ezek az integrált elvek, ezekkel is foglalkoznak, és hogyha például valamilyen okból a gyereket például át kell vinni bölcsődébe vagy iskolába a város másik felébe, akkor erre megoldásokat próbálnak keresni, és nyilván az is fontos, hogy kerülőút legyen, meg alternatív közlekedés, de itt is nagyon oda kell figyelni. Tehát például, hogyha biciklutakat hozunk létre, ez szerencsére most Vásárhelyen ez egy megvalósítás, akkor azért oda kell figyelni, hogy ne legyen olyan, mint a hullámvasút az a bicikli út,
hanem már csak oda kellett volna figyelni.
Oda kellett volna figyelni, de a jobban is oda kell figyelni. Tehát legyen felhasználó barát, tehát legyen az állampolgár ilyen szempontból kiszolgálva, legyen bátorítva, hogy minél többen járjanak alternatív eszközökkel. A busz közlekedés is javult az utóbbi időben, viszont sajnos nagyon sok busz üresen jár, tehát vagy kevesen utaznak, és valahogy ezt a kultúrát is fejleszteni kellene. És itt nagyon fontos az, hogy jól kommunikáljunk ebben a kérdésben. Úgyhogy ez annyira komplex kérdés ilyen szempontból, és nagyon sok tennivaló van. Itt az a helyzet, hogy tudományos szempontból szinte mindent tudunk 92 óta, mióta a feladatok a 21. századra programot kidolgozták. Azóta nagyjából tudjuk, hogy mit kell a városokkal is tenni. A kérdés az, hogy ezt hogy lehet megvalósítani, és amíg a tudósok foglalkoztak vele, addig hát úgy nézett ki, hogy megoldható a kérdés. És nyilván, hogy az is benne volt, hogy sok pénzt kell ezek mellé a programok mellé rendelni. De sajnos jelenleg azt tapasztaljuk, hogy mégis sok minden nem működik, sőt, hogyha most már valaki fenntartható fejlődésről vagy környezetvédelemről beszél, akkor a legtöbb ember az már elfordítja a fejét, hogy erről már hallottunk. És ez egy nagyon furcsa kérdés, mert nap mint nap látjuk a következményeit, látjuk az árvizeket, látjuk a szárazságot, és tényleg tenni kéne valamit. Itt most sok tanulmány azt mutatja ki, hogy az egyik probléma az volt, hogy a politika, amikor elkezdett ezzel a kérdéssel foglalkozni, akkor látszott, hogy sok pénz van ebben, és hát sokszor megfelelő szakértelem és motiváció nélküli politikusok elkezdtek ezzel a kérdéssel foglalkozni, és sajnos a lakosság körében ez a fogalom, hogy fenntartható fejlődés, környezetvédelem hiteltelenné kezdett válni. Most a feladat az, hogy ezt újra hitelessé tegyük, hogy újra elhiggyék az emberek, hogy lehet tenni valamit, hogy még nem túl késő, és a megoldás az a ha városról beszélünk, akkor a városvezetés és az állampolgárok, az egyesületek, az egyetemek kezében van, és hát közös megoldás születhet sok esetben.
Azt írja egy hallgató SMS-ben, jó napot kívánok, viccet csinálnak a bicikli utakból, ú, mennyi biciklis jár, ha megdrágul a busz, még kevesebb utas lesz, több autó. Megérte a dózsát így felbombázni? Ja, volt pénz, Peti írja. Egyébként mi a véleményük a Dózsa-György utca felújításáról? Most tegyük félre az útlezárásokat és a fennakadásokat, amit okozott az elmúlt két esztendőben, de így technikai szempontból jó az elképzelés? Bár még ugye a buszsávokat nem illetve látjuk, de még nem alakították át buszsávokká egy-egy sávot menetirányonként. Tehát egyáltalán az elképzelés jó volt? Most megint mondom, hogy hagyjuk a hullámvasút bicikli utat, de azt se hagyhatjuk, hiszen azon kellene, hogy járjunk.
Hát én azt hiszem, hogy ez mindenképpen szükséges volt, és nem csak a Dózsa-György utca, hanem más utcáknál is ma történtek, vagy a jövőben is biztos történnek. Nyilván fenntartva azt a gondolatot, ami már elhangzott, hogy és valószínűleg, hogyha több és együttes tervezés történt volna, akkor esetleg sikerül kiküszöbölni olyan hibákat, amikről itt már szó esett. Tehát itt az együttműködésnek nyilván nagy szerepe lehet. De itt szeretnék én megemlíteni, és kihasználni ezt a lehetőséget, egy másik példát is, mert vannak pozitív példák. Én azt mondom, hogy Marosvásárhely egy elég élhető város, és zöld szempontból is azért vannak szép zöldövezetei. Kicsit ellentmondásosnak tartom azt, hogy van a Weekend telep, ugye a fő szabadidőközpontunk a Somostető mellett, és pont a szomszédságában a volt Mobex helyére akarnak egy olyan hatalmas lakótelepet építeni, ahol talán Marosvásárhely legmagasabb tömbháza lenne. Hát pont a szabadidőközpont mellé kell sűríteni az ott lakókat és a forgalmat, és netán még hidat és egyebet, tehát valahol bennem egy kérdőjel, hogy ez mennyire szolgálja a befektető érdekét, minél nagyobb legyen, minél több legyen, minél nagyobb nyereség, vagy a polgár érdekét, aki szeretne a ma meglevő szabadidő központokba vagy helyekre elmenni, és esetleg nehezkessé válik ilyen stratégiák, tervek mentén az odajutása. Tehát én mindenképpen nagyon fontosnak tartom, és talán ennek a beszélgetésnek ez lehet egy hozadéka, hogy igenis Marosvásárhelyen nézve is ki kellene alakítani egy zöld stratégiát. Ilyen próbálkozás volt kulturális és sportéren, sajnos nem a legsikeresebb, hiszen olyan stratégiák láttak napvilágot, amelyek számos hibát tartalmaztak, de ugyanezt folytatni kell. Tehát kultúra, sport, zöld, és folytathatnám egyéb területeken is, hiszen ezek az előre vezető utak, és erre valóban szakemberek bevonásával, együttműködéssel. Tehát ha ilyen stratégiánk van, és itt a konkrét kérdés a Dózsa-György utcára is vonatkozott, akkor ezt komolyan megvitatva akár a város közlekedésében egy esetleg jobb megoldások is születhetnek, amelyben nem csak az érdekek ütköznek.
Tehát hogyha a Dózsa-György útról beszélünk, akkor azt kell lássuk, hogy tulajdonképpen ott az történt, hogy felújították az aszfaltot, tehát nem lehet mondani, hogy ott valami nagy stratégiai elképzelés volt, és hogy a bicikliutat hoztak létre, ez nagyon jó. Tehát most azt kell tudni, hogy a bicikliutaknak akkor van értelme, hogyha ha az egész várost lefedik, tehát hogyha az A pontból a B pontba el lehet jutni, úgyhogy végig bicikliúton megyünk kényelmesen és biztonságosan. És a vásárhelyiek azok általában szeretnek biciklizni, nagyon sokan szeretnek biciklizni, úgyhogy ha kényelmes bicikliutakat hozunk létre, akkor alkalmazkodni fognak, és fogják biztos használni. Ez mindig egy nagy dilemma, hogy először az igényt kell felkelteni, legyen bicikli, utána csinálják meg az infrastruktúrát, vagy egyszer megvan az infrastruktúra, és utána kell kampányt szervezni, hogy használják az infrastruktúrát. Általában az a tapasztalat, ha létrehozunk egy jó infrastruktúrát, egy jó biciklis infrastruktúrát, és megfelelő motivációt, megfelelő kampányt társítunk mellé, és itt nagy szerepe lenne a környezetvédelmi szervezeteknek, a városlakóknak, akkor az emberek azt használnák. És itt, amikor azt mondom, hogy nem volt nagy változás az elképzelésben, akkor ez tulajdonképpen nem egy rossz dolog. Itt, ha arról beszélünk, hogy milyen stratégiai tervei voltak Vásárhelynek, akkor ott van például az Agenda 21 program, ami sokáig segített a városfejlesztésben, és ha belegondolunk, hogy milyen fejlesztési tervek voltak, amit sikerült úgymond megakadályozni, hogy például arról is szó volt, hogy az egész Kuzavoda utcát lebontják, és ott négysávos út lesz, mert és hogy milyen érdekes, hogy változnak ezek az igények. Tehát például a 90-es évek végén, amikor arról volt szó, hogy a város központjában négysávos utakon kell a bejutást biztosítani, akkor azt mondták, hogy a város központjában majd bankok lesznek, és akkor, hogy oda tudjanak eljutni az emberek. Hát azért nagyon fontos, hogy a hagyományokat, a város hagyományos szerkezetét megőrizzük, mert kiderült most az egész bankrendszer az online, tehát ha lebontották volna a Kuzavoda utcát, akkor, vagy a Kossuth Lajos utcát, a Kölörási utcát, akkor az teljesen fölösleges lett volna. Tehát itt a hagyományt, a hagyományos utcaszerkezetet meg kell őrizni, egy adottság, Vásárhelynek ez egy nagyon jó adottsága, és ahhoz kell a tevékenységeinket, a fejlesztési terveinket igazítani.
Azt írja János SMS-ben, Svájcban a második autóra dupla vagy sokszoros adót rónak ki, hogy a polgár meggondolja, hogy tart-e több autót vagy csak egyet. János írja, hát ez is egy megoldás lenne, hiszen itt szinte alig van család, ahol csak egy autó van, ha van, akkor 2-3 van, de van egy hallgatónk a vonalban. Jó napot kívánunk!
Jó napot kívánok, egy másik János. Hát szeretnék hozzászólni, annyi az én észrevételem, hogy ebben a nagy zöldítésben, méregzöldítésben végén rövidesen ki lehet tenni Európára, hogy csődbe jutott. Látjuk Németország hova jutott a nagy zöldítéssel, hogy a német nagyvállalatok húznak el Európából, és mennek oda, ahol kedvezőbb áron kapnak energiát, és nem macerálják őket egyfolytában, ami nálunk itt folyik. Itt ezek valakik egy, hogy mondjam, az én megérzésem az, hogy egy feladatot hajtanak végre. Tehát Európát tönkretenni. Rózsaszín álmokat kergetünk, amik sohasem valósíthatóak meg, mert utopisztikusak. Hogy csak egy érdekes dolgot mondjak. Például Norvégiát sokszor emlégetik, hogy milyen környezetbarát. Igen ám, de arról kevesen beszélnek, vagy egyáltalán senki, hogy Norvégia, amelyik jelentős mennyiségű lazacot, halat termel, azt nem odahaza termeli meg. Lent Csille környékén termelik meg, hogy is hívjákban, Vietnámban feldolgozzák konyhakészre, és hozzák európai sárvák. Tehát a szemét, a mucsok nem Európában rakódik le, hanem máshova. Kérdem én, a föld nem egyformán szennyeződik, tehát hogy nem Európában, hanem máshol, az nem számít, csak itt ne legyen szemét.
Igen.
A Svájcról, még egy pillanat, csak Svájcról csak egy annyit szeretnék mondani, hogy egy évekkel ezelőtt felvetették Svájcba, hogy miért nincsenek annyi bicikliutak. Svájc akkor azt mondta, hogy ha bár anyagilag jobban áll, mint sok más ország, de ők se engedhetik meg maguknak, hogy mindenütt bicikliutat hozzanak létre. És azt a megoldást találták, én ezt már a rádióban elmondtam, hogy lecsökkentették a sebességet 30 km/h, mindenütt, és azt be is tartatták. Ez volt a lényeg, betartatták. Ez kéne nálunk is, és akkor nem kéne ilyen-olyan bicikliutakat csinálni, amelyik látjuk, hogy milyen a Dózsa-György utcában és meg másfelé. Köszönöm, hogy meghallgattak.
Köszönjük szépen, István írja emellé SMS-ben. Tiszteletem, hajrá zöldítés, de én is szkeptikus vagyok, mert a legnagyobb szennyezést, a háborút és következményeit a nagyok nem akarják leállítani, István írja. Van még 3 percünk a műsorból, reagáljanak.
Hát röviden én reagálnék. Tehát itt most látjuk nap mint nap, hogy milyen árvizek vannak, nyaranta milyen szárazság van, problémák, ami a klímaváltozással járnak, azok napi renden vannak, és a kérdés az, hogy mit akarunk. Tehát itt el kell döntsük azt, hogy ezekkel a problémákkal szembenézünk, vagy pedig haladunk abba az irányba, amiben eddig haladtunk. Amiben eddig haladtunk az az irány, az oda vezet, hogy a klímaváltozás az már nem a távoli jövőben. Tehát amikor ezelőtt mi 25-30 évvel ezzel a kérdéssel akartunk foglalkozni, vagy kezdtünk foglalkozni, akkor azt hittük, hogy ez valamikor a távoli jövőbe fog bekövetkezni. És most ott van, hogy a mi életünkben is bekövetkezik. Tehát ez egy döntés, mint ahogy minden városnak is a döntése, hogy milyen várost akar, hogy úgynevezett zöld várost, ahol kellemes környezetben él, egészségesen él, vagy pedig olyan várost akar, ahol a közlekedés az megnyomorítja az embert.
A városlakók mindenütt zöld várost akarnak, a városvezetés nem mindig akarja, vagy nem tudja megcsinálni.
Nagyon sok városlakó is szkeptikus ebben a kérdésben, és hát itt
de nem azt jelenti, hogy nem akarja.
Zöldítésről beszélünk, meg mit tudom, Európa lemarad, hát erről sokat lehet beszélni, és sajnos most ez a keret nem engedi meg, de azért nem éppen így áll a helyzet, ahogy a kedves hallgató mondta, és hát ez teljesen egyértelmű, hogyha háborút hozta szóba, hát az véget kell érjen, tehát nyilvánvaló, hogy ez egy aberráns helyzet, de a mindennapi életünk okozta a problémákkal mi magunk, mint egyének és mint közösségkel szembenézzünk, és erre választ kell adjunk. Itt már nem lehet a választ halogatni, ezt Európa is, és a többi államok is attól függ, hogy mit hangoztatnak, attól függetlenül szembe kell nézni ezzel a problémával.
Professzor úr, lát esélyt arra, hogy fiatalok nevelésével ez a helyzet javul, hiszen ezeknek a projektnek is az a célja, hogy az egyetemi oktatásba bevigyék a környezetről való, nem tudom, jobb ismereteket. Lát esélyt, hogy 20-30 év múlva jobb lesz?
Hát mindenképpen optimistáknak kell lennünk bizonyos szempontból, és mindent megtennünk ahhoz, hogy kiki a maga helyén, hogy jobb legyen a helyzet. Nagyon fontos, kiemelendő kulcs szó lenne a mentalitás változtatása, bizonyos elveknek, jelenségeknek a valós köztudatba helyezése, túlzások nélkül, hiszen vannak akár a klímaváltozás, zöld programok, stb. Különböző típusú túlzások, tehát én úgy gondolom, hogy és már említettem, hogy elérkezett az emberiség számára is egyfajta józanabb gondolkodás, hogy ne csak magunkra gondoljunk, az a legegyszerűbb, hanem valóban a gyermekeinkre és az unokáinkra. Marosvásárhely szinten pedig még egyszer hangsúlyozom, hogy úgy gondolom, hogy egy komolyabb zöld stratégia, közös kidolgozása az megérett, és akár civil szervezetekkel, támogatókkal, mindenkivel együtt, és hát mi azt tehetjük meg a magunk helyén, ugye az orvosi egyetemen oktatván is, hogy hát ezt a kérdést, a klímaváltozás egészség hatásait is a szakembereink, az orvosok, lendorvosok számára is előtérbe hozni.
A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
A műsor támogatója a Visit Hargita, a családbarát desztináció. visithargita.ru.
Mai műsorunkban ennyi fért, meghívottaim dr. Ábrám Zoltán, egyetemi tanár és a Marosvásárhelyi Fókusz Ökoközpont vezetője dr. Hajdú Zoltán voltak. Én köszönöm szépen, hogy válaszoltak a kérdésekre.
Köszönjük
szépen. A meghívást.